Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet. Ami újévi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a földforához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves szeretett testvérek, ez óesztendő csendességébe hallgassuk meg Istenünknek igéjét, ugyamint amelyen keresztül szólni kíván hozzánk Dániel próféta könyvének 3. részéből, a 13-tól a 33-ig terjedő versekből. Ekkor Nabukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrákot, Mésákot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrák, Mésák és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrák, Mésák és Abednego így válaszolt a királynak: Ó Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te istenedeidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nabukadnezár úgy elöntötte a harag Sadrák, Mésák és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsébe a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrákot, Mésákot és Abednegót, és dobják be őket az izzó, tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öldözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestül, bedobták őket az izzó, tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrákot, Mésákot és Abednegót odahurcolták. A 3 férfi, Sadrák, Mésák és Abednego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem 3 férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt: Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A 4. pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nabukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrák, Mésák és Abednego, szolgálj a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrák, Mésák és Abednego a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála nem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a fűszaga sem járta át őket. Nebukadnezár ekkor így szólt: Áldott legyen a Sadrák, Mésák és Abednego istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrák, Mésák és Abednego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrákot, Mésákot és Abednegót Babilon városába. Nebukadnezár király üzenete az egész birodalmában lakó különféle népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék. Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mély nagyok az ő jelei, mély hatalmasak csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, hogy megszentelje szívünket az ő szent lelke által, gyertek csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk azért, hogy felébresztettél bennünket ez esztendő utolsó napjára, és dicsőítünk ezért, hogy ez vasárnap az Úr napja. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy így ébresztettél fel bennünket ez esztendő minden reggelén, és te kínáltad igédet, erődet, megváltó szeretetedet. Úrunk, micsoda boldogság volt az az óra, az a pillanat, amikor veled lehetünk élő közösségbe, és most is csak a bocsánatodért esedezünk az Úr Jézus nevében. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor nem veled voltunk közösségben, hanem vágyakkal, földi, olyan dolgokkal, amelyek elvitték gondolatainkat, amelyek megerőtlenítették hitünket. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, jöjj most és légy velünk élő közösségbe. Ajándékozz meg bennünket ez esztendő utolsó napján is, ebben az áldott csendben a te jelenléteddel, igéden és szent lelkeden keresztül. Szólj hozzánk, Urunk, életünk tüzes kemencéjébe, amikor éget a bánat, a gond, a fájdalom, a meg nem értettség, a szenvedés, a betegség tüze. Jöjj és irgalmazz nekünk, légy velünk, Urunk, e tűzbe, védj bennünket körül oltalmazó szereteteddel, mert te mondtad, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, s a tűz nem perzsel meg téged. Magasztalunk azért, hogy őrzöd életünket, szentelj meg most bennünket, Urunk, a te igéddel, mert a te igéd az egyetlen valóság, amely örökké megmarad e változó világban. Jézus Krisztusért könyörgünk az ige hirdetőjéért és az ige hallgatóiért. Engedd meg, hogy ma, amikor a te szavadat halljuk, ne keményítsük meg a mi szíveinket, hanem fogadjuk be hittel és élő reménységgel Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 13. részének 8. verséből a következőképpen. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Kedves szeretett testvérek, nagy a mi hálaadásunk és nagy a mi örömünk, mert mindez idáig megsegített és megtartott minket az Úr. A 2017. esztendő időtengerét is megjárva, úgy ébresztett fel bennünket a mindenható Isten az utolsó napra, hogy ezt is ajándékul adja, amikor megnézzük, milyen is a mai nap, vasárnap, az Úr napja. A keresztény embereket első perctől kezdve nagy örömmel töltötte el a vasárnap, hiszen Jézus Krisztus feltámadására emlékeztet bennünket, és hirdeti számunkra minden vasárnap azt a kegyelmet, hogy Isten nem hagy bennünket árván, hanem eljön hozzánk, megváltó szeretetét hozza, és feltámadásának erejét. Úgyhogy amikor mi az óesztendőtől búcsúzunk, és leltárt készítünk magunkban, akkor mi ezt nem egyedül tesszük, kedves testvérek, hanem a mi dicsőséges, feltámadott Jézus Krisztusunknak a jelenlétében. De hát ebből is érezzük, hogy az idő mennyire múlékony. Alig, hogy elkezdődött ez az esztendő, és úgy elröpültek ennek napjai, hónapjai, mintha repülnénk. A 90. Zsoltárban hallunk arról, hogy mit jelent az idő az örökké valóság viszonylatában. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint egy tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Szakemberek azt mutatták ki emberekkel való lelki gondozói beszélgetésekből, hogy az emberek többsége a 365 napból 360 napot vagy a múltjával, vagy a jövendőjével foglalkozva tölt el, ami azt jelenti, hogy a mában csak 5 napot töltünk. Hogyha ezt a percek világára visszük át, akkor 60 percből 57 percet gondolatban a múltunkban időzünk, vagy a jövőnkben, de csak 3 percet a jelenben. Amikor azt mondom, hogy ma, a mai nap, akkor tudjuk, hogy Isten ebben a napban 24 órát rejtett el, mint kegyelmi időt, de ugyanakkor, amikor kimondom azt, hogy jelen, ez a perc, tudjuk, hogy a tört perc, másodperc töredéke alatt is, mennyire múlékony az idő. Nem véletlen, hogy az ember állandóan fáradtnak érzi magát, mintha állandóan sietnünk kéne, minthogyha egy rohanó életet élnénk, mert a létfélelem szüntelenül azt tolja a mi lelki szemeink elé, hogy mi történt velem. Fájdalmak, sebek, veszteségek, kudarcok, mi történt velem? És aztán ott van a jövendő, ami szintén a létfélelemtől van már most irányítva. Mi lesz velem? Az egyik vers ezt így fogalmazza meg, mi lesz velünk, ha elfutott a nyár? Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár? Ha nem marad csak a rideg telünk, Uram, mi lesz velünk? Ha a világból kifogyunk, ha a koporsó lesz örök birtokunk, ha már nem élünk és nem érzünk, Uram, mi lesz velünk? A paradicsomot elvesztett ember, Istentől távol, egyedül, magára hagyatottan, nem tudja megragadni a mát, a jelen pillanatot, s a jelen pillanat apró pontjából aztán lesz egy hosszabb vonal, egy életvonal, egy életút. A jelen pillanatokban, amelyben élek, döntök, gondolkodom, érzem és cselekszem, ebből lesz egy múltam, amit a jelenem határozott meg, és mennyire nehéz a múlttal a batyunkba a jelent megragadni, és a jövőre hatással lenni, szinte lehetetlen. Ehhez mi erőtelenek vagyunk. De hogyan is lehetséges az, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus kegyelme kiáradhat a múltunkra, segíthet hordani a mát, a jelent, és megállthatja a jövendőt, úgy, ahogyan a zsidókhoz írt levél örömhíre mondja nekünk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezeknek az áldásoknak az áradását szemlélhetjük Dániel próféta könyvében, amely felolvasásra került lekcióképpen. Magáról Babilóniáról, ahova Dániel és az ő társai elkerültek a babiloni fogságba, az egész szentíráson végig húzódik, mint földrajzi terület, és úgy is, mint jelenség. Babilonnal úgy találkozunk már Mózes első könyve 11. részében, hogy Sineár földjeként kerül megemlítésre, mint az a föld, ahol az emberek eldöntötték, hogy nevet szereznek maguknak, s egy hatalmas tornyot, cikkurátot építenek, hogy feltörjenek az égig, és olyanná legyenek, mint az Isten. Jó lehet, hogy Isten ezt a projektet nem nézte jó szemmel, és nem is áldja meg, összezavarja az addig egységes emberi nyelvet, de kedves testvérek, bár e torony építése félbe marad, az a terület később is Babilóniává növi ki magát. S arról hallunk Ézsaiás, Jeremiás prófétáknál és a nagy prófétáknál, S arról hallunk egészen a Jelenések könyvének 18. fejezetéig is, hogy a nagy Babilon, amely oly sokakat megrontott, amely oly sokakat elválasztott és elfordított Istentől, vágyaikon, gondolataikon, ösztöneiken, nyerészkedéseiken keresztül, ez a nagy Babilon egyszer az Isten ítélete alá fog kerülni, és többé nem áll fel. Olvassuk a Jelenések könyvében. Babilóniáról az időszámításunk előtti 2800-tól kapunk híradást, nem csak a Biblia szerint, hanem a világi történetírás szerint is. A babiloni térség Mezopotámia folyó völgyei mentén egy fejlett életformájú vidéket tár fel előttünk. Nagyon fejlett volt csatornákkal, tekintélyes épületekkel, főként templomokkal, de ezt nem az egyik az élő Istennek szentelték, hanem idegen isteneknek. Időszámításunk előtt 2360-tól Sarukkin király, Akkád birodalma Perzsiától a földközi tengerig tartott. S minnyájunk számára ismerős az a nagy babiloni uralkodó, akit Hammurapi népen ismer a világ. Az 1900-as évek legelején Szúzába találták meg Hammurapi törvényeit, a 2,5 méter magas fekete diorit dombor művön, amelyen 282 parancsolat állt büntető jogi tézisekként, akkora már letisztázott és letisztult Akkád nyelven. Magas kultúra, magas színvonal, szerezzünk magunknak nevet, megy ez Isten nélkül is. Nem kell nekünk Isten ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, hogy nekünk jól menjen az élet. Megy az nála nélkül is. És aztán itt is van hanyatlás. 1100-tól a hanyatlás korát éli a babiloni birodalom, egészen addig, amíg Nabukadnetszár király édesapja, Nabopolosszár el nem kezdi újra építeni az új babiloni birodalmat. Összeszövetkezik a médekkel, és Asszíria fővárosát, Ninivét teljesen lerombolják, majd újjá építik. Így Nabukodonozor, mint a babiloni hadsereg parancsnoka, leigázza Egyiptomot, Jeruzsálemet, és elkezdődik a babiloni fogságnak az időszaka. Az volt ennek a rendszernek a lényege, kedves testvérek, hogy az izraelita családok közül, mégpedig a nemesi fejedelmi, akár királyi családoknak az ifjai közül minél többeket vigyenek el a babiloni fogságba, és ott legalább egy 3 éves tanulmányt végezve váljanak a babiloni birodalommal szívélyes gondolatokat tápláló vezető hivatalnokokká. Asszimilációs törekvések, olvadjatok be, legyetek olyanok, mint mi, naggyá teszünk titeket. Azt a nagy nevet, amit magunknak megszereztünk, nektek is megadjuk. Osztozunk veletek. És arról hallunk, hogy Dánielt és másik 3 izraelita férfit, ifjút elvisznek a babiloni fogságba, csak arról feledkeznek el, hogy ez a 4 férfi szövetséges kapcsolatban van az élő Istennel. És ez a szövetséges kapcsolat azt jelenti, kedves testvérek, hogy akit körülmetélnek, az részesévé válik a körülmetélés szövetségének, amit Brit Milának neveznek mind a mai napig a zsidó családokban. Ezt a szövetséget Ábrahám 99 éves korába vitte végbe magán, Jákob volt az első, akit 8 naposan felvettek Ábrahám szövetségébe, és Ábrahámnak a szövetséggel együtt Isten ezt ajánlotta a szövetség keretein belül: én a mindenható Isten vagyok, te pedig élj a jelenlétemben, és senki se vádolhasson téged. Szövetséget kötök veled, és nagyon megsokasítom utódaidat. Mózes első könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Amikor Isten szövetséget köt az övéivel, védelmét, szeretetét, jelenlétét kínálja fel. Élj az én jelenlétemben. Mennyire csodálatos Istennek ez a szeretete, hogy nem hagyja magára a bűnös embert, mert tudja, mennyire nehéz megélni a mát. Megemlékezik arról, hogy porból vagyunk, hogy tört cserépedény az életünk, hogy Isten szeretete kell ahhoz, hogy szembe merjünk nézni a múltunkkal. Isten megváltó szeretetére van szükségünk, hogy a mát is le tudjuk tenni a kezébe. És Isten ajándékozó kegyelme kell, hogy rá tudjam bízni magamat arra az Istenre, aki ismeri azt is, amit még én nem, a holnapomat, a jövendőmet. Nagy dolog, hogy ezek a férfiak Isten szövetségének a részesévé lettek, Isten jelenlétében éltek, és tudatában voltak annak, hogy amíg ők az egyik az élő Istent szolgálják, addig Isten oltalmazó szeretete is ő velük van. Az egyik fiatalembert úgy hívták, hogy Azarjá, az Úr a segítsége. És ennek a fiatalembernek Nabukadnezár király egy új nevet ad, Abednego, Négó szolgája. Aztán a következő fiatalembert Hananjának hívták, aki ebben a szövetségben, a körülmetélés szövetségébe ezt a gyönyörű nevet kapta, ami azt jelenti, irgalmas az Úr. Nabukadnezár király a Sadrák nevet adja neki, ami a Holdisten parancsát jelenti. Aztán Misáéről is hallunk, aki a szövetség kötésben az Úr megtisztít, kihúz nevet kapta. Mennyire sokat mondó ez a név, különösképpen is a tüzes kemence történetéhez viszonyítva. Ezt a nevet is megváltoztatja Nabukadnezár király is, a Misák nevet adja neki, ami azt jelenti, kicsoda a Holdisten, a király vendége. Vagyis a babiloni király, akinek nem volt közössége egy Istennel sem, kedves testvérek. Nem volt tapasztalata, mit jelent Istent imádni. Nem tudta, mit jelent a hatalmas Istennel szövetséges kapcsolatba lenni. Ez a király azt mondja, hogy majd én istenetekké leszek, és majd én nevet adok nektek. Ugye, babiloni szindróma, szerezzünk nevet, majd mi Isten nélkül is naggyá leszünk. És milyen csodálatos, hogy hiába minden megváltozott Dánielék körül, elveszítik az otthonukat, kényszerrel elviszik őket a babiloni fogságba, nem tarthatnak kapcsolatot a családjukkal, egy új kultúrkör, új uralkodó, új kultúra, tanulmányokat kell, hogy folytassanak, sőt a király még meghívja őket az ő asztalához is, hogy a király asztaláról egyenek és igyanak, amely az ő kultusz szokásaikba való beavatást is jelentette, és Dánielék ezt visszautasítják. Van minékünk Istenünk, akit mi szolgálunk. Ez a világ is sokszor azt hiszi, kedves testvérek, hogy bárhogy lehet bánni velünk, bármilyen hitre meg lehet minket téríteni, vagy éppen le lehet retusálni a lelki térképről, mert nagy nevet akar magának ez a mai világ is. Ma is él a nagy Babilon. De vajon a 2017-es évben meg tudtunk-e maradni Dánieleknek? Meg tudtunk-e maradni a magasságos Isten szolgáinak? Vissza tudtuk-e utasítani mindazt, ami nem Istentől való? És tudjuk-e őt imádni úgy, mint aki a tegnapunknak, a jelenünknek és a jövendőnknek is megtartó, kegyelmes és szerető Istene? Kedves testvérek, ezek a fiatal emberek nem ettek a király asztaláról. 10 napot kér Dániel, hogy ne féljen a királyi palota vezetője attól, hogy amikor majd a király elé kell vonulniuk, ők rosszabbul fognak kinézni, mint a többi fiatal, aki húst evett és bort ivott a király asztaláról. És a királyi palota vezetője meg lett győzve, mert Dánielék sokkal jobban néztek ki a 10 nap elteltével, mint azok a fiatal férfiak, akik a király asztaláról ettek. Vajon az elmúlt évben kinek az asztalának voltunk mi a vendégei? Gondoljunk csak bele, hányszor hívott minket Isten szent lelke, aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. Hányszor megterítetted az Úr asztala itt a gyülekezetünkbe, s Jézus Krisztus hívott és várt minket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Jézus hívott és várt az asztalához, és kész volt megteríteni otthonainkban is az ige asztalát. Hányszor ajándékozott nekünk élő igét, ami aztán ott lüktetett a lelkünkben és az elménkben, amikor az élet kohójában voltunk benne, kórházi ágyon, nagy műtétre várva, családi gondok között, anyagi harcok között. Hányszor Isten igéje mentette meg a pillanatainkat, hogy ne rosszul döntsek, hogy ne rossz útra térjek. Isten legyen áldott azért, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és bár úgy látszott, minden veszni vátszik a Golgotán, mégsem veszett el, kedves testvérek, mert a Golgotán Isten szeretete győzött a bűnös világ fölött, és ugyanez a győzelem megy végbe, az égő tüzes kemencébe, ahová Sidrák, Misák és Abednégó lett bevetve, azért, mert nem akarták imádni azt a hatalmas szobrot, amelyet Nabukadanecár király állítatott. Kedves testvérek, ezt a kemencét igen erősen befűtötték, 7-szeresen jobban, mint máskor. Ez a 3 férfi mégis békességgel indul el az égő tüzes kemence irányába. Mi Istennek szolgálunk. Határozott nemet tudtak mondani az uralkodónak, mert meg voltak győződve róla, hogy Isten velük van. Amikor elámulunk azon, hogy mekkora hitük volt ezeknek az embereknek, lássuk meg azt is, hogy nem feltétlen az ő hitük volt óriási, hanem annak az Istennek a szeretete, aki ott és akkor is velük volt, legyőzte a félelmüket, erőt öntött a szívükbe a bizonyságtételhez, és elküldte az ő követét, hogy az égő tüzes kemencébe ez a 3 férfi szabadon járhasson, pedig megkötözve dobták őket a tűzbe. Hogyan lehet hát miénk Jézus Krisztus győzelme a múltunkba, a jelenünkbe és a jövőnkbe, úgy, mint ahogyan ennek a 3 férfi embernek is élete részévé válhatott a győzelem, hogy Isten jelen volt az életükben, és ők pedig együtt voltak Istennel. Amikor megvizsgáljuk azt, hogy mi az igaz hit, kedves testvérek, akkor arra tanít bennünket a hitvallásunk, hogy nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mint az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. A hit éppen ezért nem csupán ráció dolga. A hit nem egyenlő a dogma megértésével és elfogadásával, hogy értelmemmel felismerem a hittétel igazságát, és azt elfogadom. Vajon Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe mire mentek volna egy dogmatikai tétellel? De mai korunkban is gyakran összetévesztik a hitet magasabb szintű érzelmi hangulattal, érzelmi állapottal. Ennek a 3 férfinek nem romantikus hite volt, hanem élő közössége Istennel. Vajon ott az égő tüzes kemencébe milyen hangulatra számíthattak volna? Egyedül csak az élő Istenre támaszkodhattak, akivel közösségben voltak ott és akkor is, azokban a fájdalmas pillanatokban, amit mának nevezünk. És aztán nem is mondhatjuk azt, hogy a hit és a jó cselekedetek között is egyenlőség jelet lehetne tenni, mert hiszen hogyan dobták be ezeket a fiatal férfiakat az égő tüzes kemencébe? Megkötözve. Még ha akartak volna, sem tudtak volna tenni semmi jót magukért vagy egymásért. Isten követe oldozta le a köteleiket. S ó, eszendő napján is, csak az élő Istennel való közösségbe, Istennek megváltó szeretete tudja leoldozni a múlt terheit, fájdalmait, veszteségeit, kínjait a lelkünkről, mert Isten az új esztendőhöz új szívet is szeretne nekünk ajándékozni. Isten indulata és akarata ugyanaz, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Igen, úgy tűnt ott az égő tüzes kemencébe, hogy minden elveszni látszik, pedig ez a három férfi nemesi származású volt, egy jó élet kezdett. Szép arcúak voltak, kedvesek az emberek szemei előtt, s arról is olvasunk Dániel könyvében, hogy messze kimagaslottak értelmi képességeikkel a korabeli ifjak közül. Így kell végezni az égő tüzes kemencébe. És mielőtt bevetnék őket ebbe, és sorsuk lenne a tüzes próbatételbe, azt mondják, van nekünk Istenünk, akit mi szolgálunk, de tudd meg, ó király, ha Isten nem tenné is meg, hogy kiszabadít minket, mi akkor is őt szolgáljuk. Az Istennel való élő közösségnek az az örömhíre, hogyha nem tenné is meg, ami után én annyira vágyom, akkor is megmarad a közösség Istennel, és ő jobban tudja, hogy mire van szükségem, mert azoknak, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Tudom-e hinni, hogyha nem tenné is, Isten jelenléte üdvözítő a számomra. Éppen arról számol be Jó Sándor az egyik írásába, és nagyon beszédes, hogy mikor 1956. novemberében Budapesten szól arról, hogy mi a hit, és ezt mondja. Tehát a hit legmélyebb lényegében nem az értelemnek a funkciója, nem az érzelmi élet dolga, nem is a cselekedetek ügye, hanem valami más, személyes viszonyulás Istenhez, személyes kapcsolat Istennel, hiszek. Ez azt jelenti, valakivel élő közösségben vagyok, magasabb rendű összefüggésben létezem, mint ahogyan a baráti viszonyban sem létezhet valaki csak egymagában. A barátság fogalma is magába foglalja, hogy legalább ketten vannak együtt valamilyen meghitt kapcsolatban együtt. Ugyanígy a hit is ilyen kapcsolat, közösség, Isten és ember között. A hit az a titokzatos összeköttetés, aminek a révén a láthatatlan Isten megragadja, és kezébe veszi az életemet, aminek a révén Jézus Krisztus az életem középpontjába kerül. Ebből, mint következmény ered, a másképpen gondolkodás, a másképpen érzés, s a másképpen cselekvés. A hitben a legelső a közösség, az élő kapcsolat Istennel. Annak idején, amikor konfirmációra készültem, én is nagy örömömet leltem abba, amikor megértettem a hittételek közül a legszebbeket, mit jelent az Isten szeretete, mit jelent a sákramentuma. De nem lehet Istent értelmi vonalon hosszú távon követni, mert tévútra vezet. Kellett ehhez édesapám betegsége, próbatétele, aki súlyos koponyagyi sérülés szenvedett, s azon a napon tudtam leborulni és térden állva imádkozni, hogy szólj, Uram, hadd tudjunk a te jelenlétedbe lenni, hogy tudjunk így gondolkozni, hogy tudjuk így a mát te tőled átvenni, s a bizonytalan jövőt is a te kezedbe letenni. Utolsó perceiben, 30 évig élt súlyos nagy betegségben, édesapám akkor is úgy imádkozott, békességem, Uram, hadd legyen te benned, szent lelkeddel vezess engem. És még az utolsó pillanatokban is így mutatott világosságot, és így értettem meg, és kell megértenem nekem is, és minnyájunknak azt, Isten az életünk részévé szeretne lenni. Azt mondja ma is, élj a jelenlétembe, és szentül élj. Olyan életre törekedj, hogy senki ne rágalmazhasson meg téged. Dánielnek s a többieknek sikerült, és ehhez Jézus Krisztus tud ma is erőt adni. A golgotai kereszten a gonosz öröm ünnepet ült, látva, hogyan az Úr Jézus kileheli lelkét, s elmondta, elvégeztetett. De akkor a nagy Babilon ura még nem tudta, hogy ő fölötte lett kimondva a vesztes himnusz. Kedves testvérek, nincs azóta olyan mélység, emberi nyomorúság, amiben Jézus ne tudna utánunk jönni. Nincs olyan kísértés, amit Jézus Krisztus le nem győzött volna. Nincs olyan fájdalom, gond, amiben ne vállalná a velünk való együtt létet. Jézus szeretne jelen lenni az életedben, s az óesztendő utolsó óráiban arra hív téged, élj az én jelenlétemben. Nincs is ennél nagyobb öröm, mint a mámat az Isten kezébe letenni, kérni, hogy a múltamat ő fedezze be, s a jövendőmet is ő szentelje meg. Ahogyan egy szép vers is mondja számunkra, kapu zárul be minden este, soha többé nyílását lesve nem állsz előtte, át nem léped, mögé tekinteted nem érhet. A nyája szó, amit mondtál, a bátor, amit gyáva voltál kimondani, amit nem tettél, elmulasztottál, vesztegettél, amit elrontottál az utadban, az mind-mind helyrehozhatatlan. De él, aki szán és szeret téged, akihez elviheted a vétked, amint vagy, úgy mehetsz elébe, bűnbánattal, kegyelmet kérve, ami mögöttem, te fedezd be, ami előttem, te igazgasd, értem átszegzett kezeddel, s hogyha még mindig feszítene bennünket a múlt, mi történt velem, s még mindig nyomasztana a jövő, hogy mi lesz velem, Uram, hadd fejeződjék be az Isten tisztelet elején hallott vers idézet. Mi lesz, ha a világból kifogyunk, s a koporsó lesz örök birtokunk, ha már nem élünk és nem érzünk, Uram, mi lesz velünk? Tied a tél, Uram, s tied a nyár, te vagy az élet és te a halál. A változásnak rendje mit nekünk? Csak te maradj velünk, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Győztes, élő, feltámadott Úr, aki ez esztendő utolsó napján, vasárnapján is hirdeti, élek, és ti is élni fogtok. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és szerető kezedbe, szárnyaid oltalmába rejtőzködünk most az imádság perceiben. Urunk, magasztalunk azért, hogy Te elkészítetted igédet, mint ebben az esztendőben minden nap. S köszönjük, Urunk, hogy jelenlétedet megragadhattuk, azt a parányi jelent, amit most is kaphattunk Te tőled itt a templomba, s otthon a rádió mellett. Urunk, magasztaltassék a Te nagy neved, hogy Te nem kerülöd el az égő kemencéket, hogy Te ott is kitartasz mellettünk, amikor ízzik és parázslik a bűn, a fájdalom, a kín. Legyél, Urunk, áldott azért, hogy Te nem mondasz le rólunk, hanem utánunk jössz, és karjaiddal átölelve viszel bennünket a múlton át, amit meggyógyítasz, a mába, hogy segíts hordozni a ma terheit, az igába hajtod, a páros igába fejünk mellé a fejedet, és azt mondod, hogy jöjj, s emeljük együtt. Magasztalunk azért, hogy a jövőnket is most letehetjük a Te kezedbe, s lehet, hogy emberi számítás szerint lehetetlennek tűnik egy boldog jövő, mert nem túl rózsás a körülmény, a holnap, de Urunk, neked van hatalmad megváltoztatni, megújítani és újjáteremteni az életünket, mert aki Jézus Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Így könyörgünk most is életeinkért, családjainkért, szeretteinkért, közelben és a távolban. Kezedbe helyezzük le betegeinket, az ő gyógyulásukat, s könyörgünk a gyászban megtört szívek megvigasztalódásáért. Légy, Urunk, a családokkal, áld meg a gyermekeket, ifjakat, időseinket, áld meg a mi magyar népünket, hogy a Te jelenlétedbe tudjon élni a Te nagy neved dicsőségére. S hallgass meg, Urunk, fohászkodásunkat, amikor a múló időnkben lelkünket a dicséret szavaival visszük eléd. Kis életem fut, hervadásba hull. Búl lesz a vígság, fényesség fakul, csak változást és romlást lát a szem, változhatatlanul maradj velem. Minden múló perc hozzád visz közel, kegyelmed űzi kísértőmet el, nincs más vezérem, nincs más mesterem, fényben, borúban, ó, maradj velem. Ellenség ellen áldásod fedez, a könny nem sós, a kór is könnyű lesz. Sír, halál, fulánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, velem. Húnyó szemembe vést keresztedet, ködött foszlatva látta szent eged. Föld árnya fut, menny fénye megjelen. Halálban is Te légy, Uram, velem. Jézusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.